Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! A bolygók érdekes és ritka körülállása vagy együttállása lesz most a csemegéje mindazoknak, akik hát az égboltot próbálják szemügyre venni. Ha nem lesz felhős az égbolt, akkor több égitest is egy vonalba fog majd fejlődni ma este. A mi felhős európai égboltunk viszont megakadályoz abban, hogy egy összefüggő, vagy legalábbis átlátható szerkezetet próbáljunk kimazsolázni mindabból, ami tőlünk keletre történik. 3 éve zajlik a háború. Ady Andrással több ízben, etapjaiban elemeztük ezt a folyamatot. Most ott tartunk, hogy nem az összegzés igényével, de mindenképpen a mostani helyzet fő ismérveit mégis átbeszélve próbálunk újra és újra tájékozódni. Köszönöm, András, hogy itt vagy velünk.
Én köszönöm a lehetőséget.
Azért mondom, hogy tájékozódni, mert csak kapkodjuk a fejünket. Egyelőre azt látjuk, hogy diplomáciai nagyüzem zajlik. Alapvetően, amikor erről, hát ugye intenció szintjén beszéltem veled, azt mondtam, hogy azt is mazsol, vagy próbáljuk valahogy közelképbe hozni, hogy mennyire túlzás második jaltáról beszélni. Még itt vagyunk az elején, még nem igazán látjuk, hogy ki a tétjeit hogyan tette meg, és hogyan ér fel e mögött, illetve hogy végül is milyen döntéseket hoztak meg már, amiről nem tudunk, vagy csak a fantáziánk dolgozik?
Igen, hát jelezted, hogy nem egészen összegző lenne a beszélgetésünk, de most, hogy most már pár nappal, ugyebár a 3. évforduló után vagyunk, azért én venném magamnak a bátorságot villámgyorsan átszáguldani néhány adaton, hajmeresztőek, és akkor is, hogyha inkább az alsó határt súrolják, akkor is azt hiszem, hogy olyan méretű világégésről számolhatunk be, annak vagyunk tanúi, amit nem lehet elintézni sem trumpi passzusokkal, sem azzal, hogy egyik vagy másik oldal elárulja a hazáját, sem azzal, hogy egyszerűen átnyúlnak Európa fölött, apropó híres neves transatlanti szövetség, szent és sérthetetlen, és így tovább. Tehát elméletileg valami 20%-a Ukrajnának oroszok által elfoglalt. Az ukránok valami 22. februárja után valami 45 ezer és 62 ezer halottról és sebesültről beszélnek a saját sorai között. A civilek haláláról ugyebár 12.600 fölött számolnak be, több mint 3,5 millió ukrán Ukrajnán belül kényszerült költözésre békésebb vagy békésebbnek vélt területek fele, és majdnem 7 millió ember külföldre menekült. Az orosz oldalon ugyebár megpróbálják természetesen lejjebb csavarni, ott is lehet csavarni a elhalálozások, a sebesülések arányát, de így is eszméletlen számokról lehet következtetni. Itt a Meduza és a Mediazona pollozásait, illetve felméréseit lehet idézni, illetve az angol beszámolásokat. Bár 160-165 ezer halott, katonai halott, és ez tulajdonképpen egy olyan 870 ezer esetig jut el ez a szám. Ebben benne vannak már a sérültek, egy életre megnyomorított embereknek a tömegei tulajdonképpen. És apropó, hogy mennyire veszteséges volt legalábbis ha az oroszokat kérdezzük és őket olvassuk, hallgatjuk, akkor mennyire veszteséges volt a 24-es év, hát ennek a számnak, ennek a 870 ezres számnak legalább a fele történt 2024-be. Tehát ez volt az egyik legvéresebb éve a három éves háborúnak. Elérkeztünk ugyebár február 18-áig, Riadba volt az első kontraktus felvétel az amerikai és az orosz oldal között. Nota bene, hogy egyikre sem ment el az országoknak a legfelsőbb vezetése, megbízottak, próbáltak tulajdonképpen puhatolózni, egymás szándékait felmérni, és hát ott hangzott el egy olyan ígéret, hogy a február 25-én, azaz ma, találkoznak ugyanazon a lokáción, ugyanazon a helyszínen, és további tárgyalások következnek. Én erről nem tudok, hogy máma ilyesmire került volna sor, illetve, hogy előkészítik a Putyin és Trump tet-a-tet találkozót, amit megint továbbra is jótékony köd borít.
Azért, András, azt el tudjuk fogadni hipotézisként, tehát tényleg nem akarjuk kémtörténetté duzzasztani ezt a beszélgetést, de hogy a riádi találkozó az nem egyből kezdődött, hanem hogy ott voltak előkészületek, ami eddig, nem tudom, kiszivárgott, vagy amit valószínűsítenek, az, hogy Svájcban már a két fél más szinten már találkozott, tehát hogy lényegében ezt folyamatként kell majd tekinteni. A szaudi főváros az egy, hát nem elhanyagolható, de csak egy stációja ennek a folyamatnak. Az, hogy a NATO-tagság ne legyen téma, hogy területeket nem akarnak visszaadni, elfoglaltakat, és hogy választások legyenek Ukrajnában. Ezek voltak a fő követelések. Tulajdonképpen ilyen szempontból azt mondhatnánk, hogy koherens a Moszkva, mert nagyjából ez van, ha lefordítjuk az kezdeti szándékokat, ide futnak ki. Na most ebből NATO-tagságot azt elfogadta, mármint annak tiltását vagy felfüggesztését az amerikai fél, úgy tűnik. A területeknél ott hát egy ilyen ambivalens válasz volt, azt mondták, hogy nehéz ügy, de igazándiból nem verték vissza. És a választásokat meg ma megoldotta a Ráda, mert azt mondta, hogy amint béke lesz, ki is írják a választás, mármint az elnök választások, elhalasztott elnök választásokat. Mi marad akkor ütőkártyaként Putyinnál?
És milyen jól fogalmaztál, hogy elő volt ez a riadi első alkalom készítve még elsőbb alkalmak által. Hát ugyebár ne felejtsük el azt, hogy Donald Trump az, aki Vladimir Vladimirovicsot telefonon megkereste, és hát nem kevés elemző és diplomáciában jártas személy nyilatkozott úgy, hogy hát ez már startból egy óriási baki volt, már egy óriási engedmény volt úgymond az amerikai részről, tehát Donald Trump tette meg ezt a gesztus, és hogy csak a fennvaló tudja megmondani, hogy mi mindenről egyeztek meg Putyinnal, vagy mi mindenben egyezkedtek Putyinnal, nagyon szűkszavúan fogalmaztak ezzel a beszélgetéssel kapcsolatban, illetve ha jól emlékszünk, akkor sokáig még tagadták is a felek, hogy itt egyáltalán történt volna valamilyen kapcsolatfelvétel Riádot megelőzően. És hát a következő, természetesen akkor következik a müncheni konferencia, ahol azért szintén Trump hiányába, de azért a Trumpnokok részvételével, hát nem ékes magyarul, de ékes angolul elmondják azt Európának, hogy amilyen biztonságpolitikai és transzatlanti struktúrák működtek eddig, azok már nem működnek, pontosabban nem úgy fognak működni. Ez egy igazi Trumpra szabott tranzakcionalista hozzáállás következik, amennyiben az egyik fél, és ebben az esetben Amerika végre valahára úgy ítéli meg, hogy mindazt, sőt jóval többet, mint amennyit befektetett ő, vagy áldozott ő, fogalmazzunk szebben, Ukrajna ügyébe, vagy ügyét illetően visszakapja, és hát itt elkezdődött ugyebár elkenődni az egész képlet, hogy akkor most Európától, vagy Ukrajnától, hát ha Ukrajnától nem annyit, akkor Európától is. Tehát ezek a tisztviselők, mondanám így, ezek egyértelműsítették azt, hogy Európa minden pánikkeltés és minden furcsa és érzelemterhes megfogalmazás ellenére Európa bizony ne számítson annyira az amerikai odaadásra, odafigyelésre, amennyiben Európa és Ukrajna le tudja kenyerezni Amerikát, vagy hogy mondjam, megfelelő groominggal illeti Amerikát, akkor igen, lehet szó arról, hogy Ukrajnában, vagy Ukrajna iránt folytatódik ez a támogató hozzáállás Európa számára is, de hát azért itt is rögtön megjelentek azért a megjegyzések, hogy érdemes odafigyelnie, és notabene amerikai részről érkezik ez, a mindenkori nagy testvértől és szövetségestől, hogy jó lenne odafigyelni azért Putyin óhajára és sóhajára is, és hát nem az történik, amit ugyebár az oroszok 19 decemberében egyfajta lehetőség listaként, de hát egy ilyen követelőző diktátumként adnak át az atlanti feleknek, hogy 90-es NATO bővítések szintjére redukálódjon a NATO jelenlét azokban az országokban, akik úgymond 90-97 után vonultak NATO védőernyő alá, tehát ez nem teljesül, de nagyon nehéz nem észrevenni egy ilyen irányulást abban, hogy úgy néz ki, a Trump adminisztráció mindenképpen vissza szeretne vonni csapatokat Európából, és lévén, hogy az amerikai csapatok így van a kontaktzónában is, vagy potenciális kontaktországokban is ott vannak, de jóval kevesebb a számuk, mint az úgynevezett bázisba csoportosított katonaság talpasok száma, és hát már ha az első Trumpi adminisztrációban is láttuk azt, hogy milyen elképzelések voltak például Európa legnagyobb ilyen háború megvívására tulajdonképpen képesítő központtal, Rammsteinnal kapcsolatban milyen megfogalmazások, ilyen ideációk jelentek meg, félő, hogy innen vonnak akkor vissza, hadtechnikát is. Tehát nehéz ezeket a dolgokat elválasztani úgy, hogy nem fog bekövetkezni természetesen az, hogy akkor mondjam úgy friss NATO országokból visszavonulnak, de azért egyfajta visszavonulás bekövetkezik, hogy mekkora, ki tudja talán ez mekkora valójában. A meghökkentő az egészben az, hogy egyre többször kerül sor arra, hogy az isztambuli kommunikét, a 22-es isztambuli kommunikét használja Amerika is. Legutóbb például az ukránok fele az amerikai közel-keleti speciális megbízott hivatkozott erre a kommunikére, és hát ebben azért elég hajmeresztő adatok vannak. Akkor volt az a pillanat, amikor Vlagyimir Zselenszkij felállt a tárgyalóasztaltól képletesen, természetesen, és azt mondta, hogy nem tudja elfogadni azt, hogy 85 ezres csapatlétszámra redukálják a hadseregét, 340 tankra, 500 lövegre stuccolják vissza a védelmi képességeiket. és hogy az is egy agyrém, ugye bár, hogy az ukrán rakéták hatósugarát mint egy 40 kilométerben redukálják, vagy állapítsák meg, egy olyan range-ben, egy olyan hatósugárba egyezzenek meg, amely lehetővé tenni azt, hogy az orosz támadó fél, mondjam úgy, teljes védettségből tudja támadni az ukrán vonalakat, és erre garantorként, ugye bár ott lettek volna Amerika, hát az akkori Amerika, de felkiáltójel, ott lett volna Anglia, én szerintem ebből a komponensből már az angolokat jelenlegi tudásunk szerint ki lehet venni, hát ott lett volna Kína, Franciaország, aki elkezdett érdekesen, és végül is az az érzésem, hogy kezdi felvenni a kesztyűt, és az európai helykeresésbe most a német választások miatt egy kicsit nagyobb sanszal is részt kaphat, vagy részt vívhat ki magának tulajdonképpen. Ne felejtsük el, nukleáris hatalom, európai nukleáris hatalom, Anglia brexites európai nukleáris hatalom, és hát az oroszok. Na most, tehát ilyen képleteket emlegetni, hogy ez lenne a kiinduló pont, ez lenne a további tárgyalásoknak az écesze, ez elég aggasztó, elég hajmeresztő.
Ez a tetőterasz.
Adásunk kezdete előtt mondtuk be a hírek okán, hogy a román hadsereg is, a flotta, az korszerűsítésbe kezd, több projekt fut majd, és mindenféle új felszereléssel fogunk kifutni a Fekete-tenger habjaira. Ez arról is szólhat, gondolom, hogy lassan Európa, nem csak Macronék, hanem így rendre-rendre az európai szereplők ébredeznek, vagy próbálnak valamiféle reakciót legalább körvonalazni a diskurzus szintjén túl is akár. Hogy látod, hogy ez a leszünk annyian és olyan erősek, hogy kipótoljuk az esetleges amerikai kivonulást, vagy félrevonulást, ez mennyire életszerű, főleg olyan értelemben, hogy azért itt időről van szó. Tehát magyarán, ha Amerika most visszavon masszívan például Ukrajnának szánt támogatásból, azt tudja-e az európai, tehát a többi NATO tagállam pótolni úgy, hogy tulajdonképpen Kijevnek a védelmi potenciálja ne sérüljön alapvetően?
Hát gyors reakcióként, ugyebár az éppen lezajlott német választásoknál a Merz vonal az tulajdonképpen jelentheti azt is, hogy a mindeddig visszatartott Taurusokat végre valahára Ukrajna rendelkezésére bocsátják, hogy most arról tárgyalni, hogy ez pont egy olyan késői ajándék lesz idézőjelesen, mint az amerikai nagy hatótávolságú rakéták, vagy nagyobb mennyiségű ATACMS szállítása, és így tovább, vagy fejlettebb, modernebb repülőtechnika ukrán kézre adása, mennyire, mit okozott, mi volt az elvárás valójában, milyen eredményeket hozott, lehet a Taurusok kapcsán is. Én azt mondom, hogy ha késő is, nem hiába való ez a dolog. Annál is inkább, mert hogy ha már béke tárgyalásoknál tartunk, a legjobb esetben is, ez nagyon idézőjelesen és dőlbetűvel mondtam, ha lehet így fogalmazni, a legjobb esetben is fegyvernyugvásról lehet szó. Ugyanakkor hivatalosan Ukrajna is és Oroszország is elutasítják ezt a elképzelést. Az oroszok azért, mert nem szeretnék, hogy az ukránok közben fegyverkezzenek, és az ukránok nagyjából ugyanez a motiváció vezérli. De érdekes lesz az, hogy ha a németek végre valahára a maguk csodafegyverét ukrán rendelkezésre bocsátják, hogy ez mit okoz tulajdonképpen, ha nem más, akkor pszichológiai szinten, vagy pszichohadviselési szinten, mondjam úgy. Ami Romániát illet, igen, tehát nagyon-nagyon hosszú időn keresztül és nagyon vehemensen képviselte Románia azt az elképzelést, ami egy nagyon életképes elképzelés amúgy, hogy jól tudom, még 14 után a bukaresti 9-ek kapcsán már felmerült ez az elképzelés, hogy hát Minszk 1-es, 2-es ide vagy oda, azért ez a régió fel kéne többé-kevésbé készüljön arra, hogy Oroszország, akkor azt hitték, hogy legalább egy ilyen krími anschluss-szerűséggel próbálkozik, illetve ott voltak ugyebár a szakadárnak kikiáltott ukrán vidékek, hogy valami módon egyfajta védelmi zónát kéne a Baltikumtól a Fekete-tengerig tulajdonképpen megvalósítani, és hát a Fekete-tengeron ugye már adott volt igazából a török komponens, amelyik akkor is, most is elég hintapolitikát folytat az oroszokkal, de hát ott volt Románia ugyebár. A Romániában meg addigra már jócskán ott volt a rakétavédelmi pajzs. Elkezdtek nagyon nehezen beírni tulajdonképpen a légierő modernizálási projektek is, annak dacára, hogy Romániának vagy két évtizedes teszett oszaksága van abban, hogy különböző nagyon is életképes tendereket vesztettek el, illetve sűjesztettek el, ha már például felszíni flotta modernizálási és kialakítási tenderekre utalok. De mégis valami történt, valami megindult, valami megmozdult. Aztán ez időre úgy hanvába holt diskurzusnak tűnt. Sokáig a román oldalon az volt ebbe is van némi logika, az volt az elképzelés, hogy azért elég masszívan fektettek be az amerikaiak Romániába azért, hogy ne lehessen ezt ad abszurdum csak úgy itt hagyni. Legrosszabb esetben, bocsánat, olyasmire kerül sor, hogy akkor csapatlétszám redukálásról, illetve hogy guruló hadtechnika visszavonásról lenne szó, de hát nem lehet otthagyni Deveselút, nem lehet otthagyni az igazi nagy monstra fejlesztéseket. Most viszont a vadonatúj valójában elég régi trumpi elképzelések mentén ezt sem lehet már kizárni, hogy hagyják veszni, és itt ébred fel egyféleképpen a román állam, hogy bár évtizedek óta, a forradalmunk óta tulajdonképpen egy Highmaster, Yesmaster álláspontra helyezkedett, csak kérni kellett, és adtunk mi területet, meg lehetőséget, meg mindent, például az amerikaiaknak, csak fejlesztések legyenek, és hagytuk. Mégiscsak az egyik leggyengébb pontja, mégiscsak az egyik érdekes, hogy az Amerikában nem így. Amerikai oldalon nem így csapódik le. Érdekes, hogy az amerikai oldalon a figyelem inkább például a lengyelekre irányul, illetve a balti államokra.
De hát ők aktívabbak is, András. Tehát most mondta az egyik balti politikus, hogy tulajdonképpen Kijev nem úgy, ő szerinte nem áll vesztésre, illetve meg lehet fordítani a dolgot, és akkor utalt arra, csak éppen idejében kell és ütemesen szállítani a támogatást. És hát Lengyelország meg egyértelműen nagyon aktív, ugye nem elég hangsúlyozni azt, hogy most lesz majd tengeren túli útja is, azt hiszem a lengyel vezetőségnek, tehát hogy igazándiból mi itt félretéve azt, hogy van egy ideiglenes államfőnk, a régi államfő sem volt túl, nem hogy beszédes, hanem túl aktív, magyarán túl határozott. Nem lehetett kitapogatni, hogy most akkor Románia, mint keleti szárnyon levő, és mégiscsak akármilyen furcsa, de azért kulcs pozícióban levő állam, hogy mit akar, mit szeretne, milyen elvárásai vannak, milyen súlycsoportban akar játszani.
Igen, és hát a NATO vezetői posztra való törekvés is mind utólag kiderült, egy eléggé action gratuit húzás volt a részéről, és notabene ez még Klaus Johannisnak a külpolitizálása, ami helyjel közzel megjelent, vagy hallhatóvá, láthatóvá vált versus a belpolitizálása illetően. Tehát igen, és arról nem is beszélve, például a lengyelek legalább papíron, és hát vegyem úgy, hogy a lengyel igazság, papír igazsága az mondjam úgy egy kicsit közelebb áll a realitáshoz, legalább papíron ott vannak az 5% körül GDP értelmében, amit védelemre, illetve fegyverkezésre fordítanak, de hát ott vannak a baltiak is, akik érdekes, tehát a trumpi fullajtárok és üzengetők, szaküzengetők jobbára mindenkibe belekötöttek Európán belül, és in not so many words közölték, hogy hát az a 2%-os küszöb, ami majdnem 10 évvel ezelőtt volt küszöb, az most már 5%-osan elvárt, de mindenkivel kötözködtek, és főleg az európai nagyokkal kötözködtek, de nem a Baltikummal. Az az érzésem, hogy onnan is végül átjutott tulajdonképpen az az információ, hogy icipici államokról van szó, akik erejükön felül teljesítettek, mondom, nem a lengyelekről beszélek, Európa egyik legprofibb és egyik legjobb felfegyverzett, és talán egyik legnagyobb hadserege is. Igen, ilyen komponensek játszmájába valahogy egyre kevesebb és kevesebb szó kerül Romániáról, és én is tartok tőle, hogy az a bizonyítási vágy, az a felfejlődési vágy, a megfelelési vágy, az nem volt elég. Mondom, ne legyen igazam, de amennyiben olyan területek után néz Donald Trump, ahonnan vissza lehet vonni talpasokat, akkor minden bizonnyal azon a listán ott lesz Románia is sajnos. És ha jól tudom, akkor Odesszától Románia egy drónnal akár, de hát ne vegyünk, de jó, maradjunk a drónnál, ami egy lassabb csapásmérő eszköz. Hát egy olyan maximum 1 órára van Románia területe, rakétával még kevesebb.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.
Képzeletbeli térképek és valós távolságok kerültek itt szóba a tetőteraszon, hogy mennyire vagyunk közel vagy távol a konfliktus zónától. Hát annyira közel azért, hogy érezni, mert hogy dróndarabok lassan már bérletet váltanak nálunk, ugye Tulcsa megyében, ahogy lele szottyannak, potyognak, eljutnak, Gellert kapnak. Ezt a veszélyeztetettséget aránylag félváról vette mindeddig a román vezetés, legyen szó kormányfőről, vagy akár illetékes tárca beli beszélő fejekről. Mi történik ilyenkor? Minimalizálják a veszélyt, vagy próbálják nagyon-nagyon alacsony szinten tartani ezt a készültséget? Vagy ez egy kimondottan bevett szokás hasonló helyzetekben, hogy ne keltsenek pánikot?
Hát még román elemzők is vannak, akik megmernek szólalni ebbe a témába, és ők egyértelműen a kormányzati inkompetenciát, illetve a szaktárcák inkompetenciáját emlegetik, illetve azt a, és ilyenkor még úgy is fogalmaznak, hogy orosz módi szerint igazából nem történt semmi baj, igazából minket ez ebben az esetben ugyebár véd a NATO ernyő, ha tényleg nagyobb baj lesz, tehát nem kell azért pánikolni, nem történt semmi, ezek egyedi esetek, És hát igen, vélem én, lehetséges, hogy én is megpróbálok megnyugodni, vélem én, az utóbbi hetekben lehet azt tapasztalni, hogy bizony-bizony bármi nemű égből jövő, már még repülő vagy már nem repülő tárgy beazonosítására végre valahára a román légierő is felküld járőrözi repülőket, végre valahára. Azért mondom ezt, mert ez egy olyan technikára vezet vissza, amit nem árt ilyenkor alkalmazni, ami arról szól, hogy megmutassák a jelenlétüket, megmutassák azt, hogy alkalomattán is, hogyha úgy ítéli meg a sztávkánk, a mi hadvezetésünk, akkor adott esetben tűzparancsot is kaphatnak ezek a járőrözőgépek. Tehát ezt meg kellett volna hamarabb tenni, nem azt meglovagolni, hogy igazából nem történt semmi, illetve nem puhítani az információkat, hogy ha orosz drón esett le, akkor is mindenki azt találgatta, nem-e véletlenül a szegény gyakorlatlan, mit sem tudó, ugyebár semmi tapasztalatok nincs ebbe, miért is lenne, ukrán légierő röppentyűiről lenne szó. Tehát én itt tartom bűnösnek a román reakciókat, és ide behoznám ugyebár a moldáv komponenset is, hogy ott is tulajdonképpen harcosan és karcosan kiálltunk mellettük, hogy kivívják maguknak azt az egyfajta prónyugati, végre valahára prónyugati, vállaltan prónyugati álláspontot, illetve vezetést tulajdonképpen, amelyik úgy ingatagon, ahogy van, úgy orosz érzelmű, vagy egészen oroszos oligarcháktól megnyomorítva, de azért megpróbálnak ellenállni, és hát én csak egy problémám van, hogy akkor, amikor ugyebár a Romániáról beszélünk, akkor azt szerettem volna mindig, ha elkerülik ezt az összemosását ennek az országnak azzal, hogy talán esetleg evel a hintapolitikával egy kicsit az oroszokat sem idegesíteni, egy kicsit nagyon megfelelni a nyugatnak, legalábbis dikció, beszéd, közbeszéd, politikai beszéd szintjén, hogy ne kerüljön Románia is abba a furcsa társaságba, akivel rá lehet mondani azt, hogy de ne haragudjatok meg, mert ha alapjába veszem ezt az egész kérdéskört, akkor egy mélységesen erkölcstelen helyzetben vagyunk, harmadik éve, hogy megpróbálunk bizniszeket kötni és keresni és nyerészkedni tulajdonképpen egy erősebb, egy technikai monstrumként felfogható ellenfél által megtámadott országgal, tehát Ukrajna fölött megpróbálunk tárgyalni és díleket, bizniszeket nézni vagy keresni. Nem kellett volna ebbe a társaságba, ebbe a csoportba kerülnünk, akkor, amikor olyan rettenetesen szerettünk volna továbbra is a trumpi kegyekbe maradni.
Hát az ENSZ közgyűlés ugye unió által javasolt változatát, elítélő felhívását azt elfogadta tulajdonképpen Románia, itt 18-an voltak ellene. Az nagyon érdekes, ahogy például a szerbek kihátráltak, megszavazták, aztán utána azt mondta az államfő, hogy bocsánat, nem így gondoltuk. Na de hát a 18 ellenszavazat, ugye itt megint összeérnek dolgok, az Egyesült Államok, Orosz Föderáció, Izrael, Magyarország, és akkor még 18-ig egy tucatnyi egzotikus állam, mint például Közép-Afrikai Köztársaság, hogy egyet mondjak a sok közül, meg Haiti.
Igen, én nagyon szeretném hinni azt, hogy akkor végre a román politikum számára egyértelműsödött ez az egész játszma. Tehát akkor, amikor az alelnök eljön és elmondja, hogy óriási problémák vannak itt a demokrácia deficit szempontjából, hogy ilyen-olyan himi-humi bizonyítékok alapján tulajdonképpen lefújtuk a második fordulót, ezzel lefújtuk az egész választási herce-hurcát, és jön és kioktat minket. Én nem azt mondom, hogy nem lehet benne igazság is. Nem azt mondom, hogy Romániában nincsen demokrácia deficit. Nem azt mondom, hogy irgalmatlan bőrészessége van például a román intelligence service-nek, a kémelhárítóinknak. Mi történik itt? Miért derül ki minden hetek, hónapok késésével? Miért kérdőjeles minden döntés, legyen ez Csészjátétől elkezdve, legyen alkotmánybíróságig, minden megkérdőjelezhető, miért? De megérkezik az amerikai szóvivő és érdekhordozó, és akkor kellően megijednek tulajdonképpen, vagy remélem, hogy kellően megijednek attól, hogy akkor meg... akarva, nem akarva, szerintem akarva, ugyanúgy, ahogy a németek esetében, AfD esetében, és így tovább az osztrákok esetében, alányulnak tulajdonképpen ennek a most a legújabb bonmo, ez a szuverenizmus, alányulnak ezeknek a nagyon-nagyon shady, nagyon furcsa és igencsak sáros politikai alakoknak és politikai alakulatoknak. És akkor mindeközben Románia megpróbál ugyebár európai lenni, Európa támogatója lenni egy olyan körülmények között, hogy Amerikát is kéne támogatni, hiszen eddig ezt tettük, de valójában az oroszokat sem akarjuk hetszelni. Tehát nem lehet ezt, nem tudom, meddig lehet ezt folytatni tulajdonképpen ezt a... Mikor múlik el, mondjam úgy, mikor múlnak el az események fölöttünk, mire felébredünk, hogy mi történik valójában.
No more dancing. Do I? No more. dancing for me.
Már pedig fogunk még táncolni itt a tetőteraszon, legalább egy kört Ady Andrással leírunk, mert hogy van itt az ukrán dossziéban egy-két olyan kérdés, amit mindenképpen tisztáznunk kell, méghozzá az, hogy maga Ukrajna a maga 80%-os létével hogyan fogja ezt államként, társadalomként átvészelni, és itt utalok arra, hogy lesznek majd választások, mint egy ugye frappáns válaszként, hogy itt nem diktátorkodik valaki, hanem van egy kényszer, van egy helyzet, amikor ugye háborús időben elég nehéz urnákhoz szólítani az embereket. Technikai okai vannak. Hát elmegy szavazni, és lehet, hogy nem tudja leadni, mert közben becsapódik egy lövedék. Úgyhogy ilyen értelemben vagyok kíváncsi, András, hogy hogy látod azt az államot, amely ugye szétzilálódott lényegében, ahol azért a korrupciónak jeleit, imitamot kitüremkedni látjuk, és ahol tulajdonképpen nincs manifest belső harc, viszont a parlamentben az erőviszonyokból arra tudunk következtetni, hogy azért létezik ellenzék, létezik másfajta vélemény, létezik kritika.
Létezik, de apropó, mennyire bizonyítja a trumpi politikai éleslátást és előretervezést, tehát ezzel a személyeskedési batériával, amit elsütött Zelenszky ellen, és amiben többek között lediktátorozta, illetve arra utalt, hogy igen, hát illegitim államfőnek, hogy hát hogyan nem rendez választásokat, mert hogy nem rendez választásokat, pontosan az előző kettő, azt érte el, hogy valószínű, hogy rövidebb távon. De az ukrán belső ellenzék, vagy az ukrán ellenzék tulajdonképpen nem véletlenül ejtettem így, mintha lett volna még egy réteg, nem erről van szó. Az ukrán ellenzék, a mindenkori ukrán ellenzék is összezárt körülötte és támogatja őt. Ha és amennyiben lehetett beszélni eddig a tirádáig, amit megengedett magának Donald Trump, arról, hogy hát a három év fáradtsága, a háborús fáradás, a war fatigue megnyilvánul most már tapinthatóan, érzékelhetően belföldön is, Ukrajnába. Hát erre fel az volt a reakció, hogy akkor nem csak úgymond az európaiak, az eddigi meglehetősen félénk európaiak zártak össze Zelenszky védelmére, hanem az ukrán ellenzék is. És milyen jól mutat tulajdonképpen, és hát most nem szeretek ilyen fogalmakkal manipulálni, de eléggé nemes gesztus volt Zelenszky részéről, hogyha ténylegesen ő áll a NATO-ba jutás útjába, hát akkor félreáll.
Hát ez egy azért András, ő egy, most nem a színeszi mi voltára akarok utalni, ez egy mondat, tehát nem hiszem, hogy nagyon jól elhelyezett, jól időzített mondat, de nem több azért. Vagy nem sokkal több.
Tehát egy hónapja hallunk borzalmasabbnál borzalmasabb mondatokat, ez végre jó volt. Erre az ember felkapja a fejét. Mondom, rövid távúnak gondolom ezt az összefogást és ezt az összezárást mögötte. Lássuk, hogy mi a következő lépés. Igen, Zelenszkynél érezhető az, hogy hol szinte rábólint, hol meg elutasítja egyáltalán azt a gondolatot, hogy akkor elveszti az elfoglalt, vagy parciálisan elfoglalt oblasztokat. Lássuk, én attól tartok, hogy az igazi trade point, az igazi alkú pontok között igen, ez fog szerepelni, és hogy Vlagyimir Vlagyimirovics úgymond meg fog elégedni azzal, hogy megszerzi ezt a négy oblasztot. Nem tudom, hogy az ukránok, nem ismerek erre mondjuk kávézatból jósolni, mert jobb ötletem nincs, hogy ez belföldön mit váltana ki, mekkora ellenkezés hullámot, vagy éppen nem. De érdekes, hogy például az pro-ukrán nap hangvételű franciák és németek most per pillanat, megint ez csak egy helyzetkép, is minthogyha arrafele tolnák el a diskurzust, hogy nem olyan biztos, hogy Ukrajnának fel kéne hagyni azzal az ötlettel, azzal a távlati tervel, hogy akkor visszaszerzik ezeket a területeket. Persze arra nem mondanak semmi konkrétumot, hogy ez hogyan érni el Ukrajna. Erre még az sem konkrétum, hogy Zelenszkij azt mondta, hogy amennyiben belemennek ebbe a csonkolási műtétbe, akkor úgymond diplomáciai úton fogják majd gyaníthatóan NATO súllyal elérni azt, hogy visszaszerezzék ezeket a területeket. Ez egyelőre ez sem magyarázat, vagy nem eléggé magyarázat. Lássuk, hogy mi lesz ebből. Lássuk, hogy például egy revitalizált német, francia axis mit tud elérni Trumpnál, illetve akkor tegyük hozzá most már az angol részt is, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit ért el Donald Trump-al Strámer úr. Lássuk, hogy mi lesz. Amennyiben lesz ilyen európai elképzelés és hajlandóság, hogy majd ezeket a területeket visszafoglalhatják az ukránok, akkor ez minden valószínűség szerint megvalósul, nem holnap, nem holnap után. Amennyiben meg nem, attól tartok, hogy arra lesznek kapacitálva az ukránok, hogy fogják fel és fogadják el magukat úgy, ahogy megmaradtak, abban a 80%-ban, ahogy említetted te is.
Hát nem tudtunk mindent körbe futni, amit ez a probléma köteg feltételezett, de valószínű, hogy mi se gondoltuk volna, hogy ez egy ilyen hosszú sorozat lesz, és hogy tulajdonképpen Ady Andrásnak is bérletét váltunk, mert hogy valahányszor ez a keleti kérdéskör vagy hírműsoraikban, vagy pedig a Tetőteraszon aktuálissá válik, akkor Andráshoz folyamodunk jó részt. Köszönöm, hogy itt voltál velünk, és hát az az igazság, hogy nehéz úgy lezárni egy műsort, hogy tudjuk, hogy 3 év van mögöttünk, hogy hazabeszélve hallgatókat csak arra invitálom, hogy képzeljék el, hogy Kolozsvár eltűnt. Körülbelül ennyi veszteség. Igen. Nincs. Tehát leseperjük a térképről. Ennyi hiányzik a konfliktus miatt ember életben, értékben, amióta ugye elkezdődött ez a háború, ez az agresszió, mert hogy agresszió, és itt már megint ott tartunk, hogy egyesek vagy nem tartják annak, vagy nem említik ezt meg. Ez is egy érdekes dolog, hogy maga a nyelv hogyan készül fel egy csatára, miként lehet eszközként használni a nyelvi készletet egy ilyen konfliktusban. András, köszönöm még egyszer, hogy itt voltál velünk.
És hogy olyan sokaknak még mindig rezonál az, hogy például Kolozsvár egy kitalált város nem is létezett soha, illetve adott esetben orosz város volt, nem?
Igen, igen, az is elképzelhető.
Ez hajmeresztő továbbra is, 3 év múltán.
Köszönöm még egyszer, hogy itt voltam velünk. A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal holnap jelentkezünk legközelebb a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.